Sátoraljóújhely városá nyilvánításának 760. évfordulóját ünneplik szeptember 24-én, vagyis ma. A város 5. István királytól kapott királyi kiváltságlevelet, és a 17.-18. századra virágzó kereskedővárossá meghatározó vármegye székhelyé vált. A trianoni döntés megpecsételte a település sorsát, határmenti kisváros lett a hajdani erős és jelentős Sátoraljóújhelyből. A II. Világháború után álmos kisvárosként emlegették. A rendszerváltás óta folyamatosan fejlődik, gyarapodik. A város mindenkori vezetői új utakat, új lehetőségeket keresnek és teremtenek. A születésnapon Szamosvölgyi Péter polgármesterrel beszélgetünk a dicső múltról és a jelen kihívásairól. Jászter Beáta először arról kérdezte Szamosvölgyi Pétert, hogy mit jelent számára egy ilyen gazdag történelmi múlttal rendelkező várost vezetni.
Nagy felelősséget, ez teljesen természetes, és az biztos, hogy aki a polgármesteri székbe ült, vagy tanácselnökként, vagy bíróként, vagy polgármesterként Újhely város polgármesteri hivatalának a székében, annak éreznie kellett mindig is azt a felelősséget, amit ez a múlt, ez a dicső múlt jelentett Újhely kapcsán. Ez úgy mutatkozik meg, hogy akárhogyan nem lehet egy települést irányítani, nem lehet egy települést vezetni, nem lehet csak úgy döntéseket hozni, mert mindig érzünk egy láthatatlan elvárást, amit azok az elődök hagytak, hagyományoztak ránk, akik korábban ezt a várost megépítették, évszázadokon keresztül fejlesztették, minden korban értek el sikereket, és túl tudtak lépni a kudarcokon, mert hát valahol ezek is sikerkategóriának egy részét képezik, és azt nem lehet, vagy legalábbis az én gondolataim szerint azt nem lehet, hogy olyan időszaka legyen a városnak, amikor nem hozzuk ki a lehetőségekből a legtöbbet. Olyan van, hogy nem úgy megy a város szekere, mint ahogy mi ezt gondoljuk. Meg volt az elődeimnél, és biztos, hogy lesz az utódaimnál is, de az külső okokból kell, hogy eredjen. Egy dolgot nem lehet, hogy azért nem menjünk előre, mert restek voltunk, vagy tunyák, és nem tettünk meg mindent, amit a lehetőségekből ki lehetett hozni.
Hova vezetnek a város szálai? Kérdezem ezt úgy, hogy polgármester úr tanító emberként nagyon szereti a történelmet, és járatos is benne.
Egészen vissza lehet menni az Árpád házi királyok koráig, természetesen 5. Istvánig, mert hogy ő a adománylevél alapítója. Egyszer kaptam is egy felhívást egy újságírótól, a nevét most ne is említsük, budapesti volt az illető, és leírta, hogy ugyan miért beszélünk mi arról, hogy 5. István kiváltságlevelet adott annak idején Sátoraljóújhelynek, mert akkor még nem is volt király. És hát a király adhat kiváltságlevelet, nem kioktatva, de és nem is szoktam válaszolni ezekre a megjegyzésekre, de miután nem gondoltam a rossz szándékot, ezért válaszoltam, ifjabb királyként adta a kiváltságlevelet, és Erdély és Magyarország északi részének teljesen független, önálló döntés jogkörrel bíró uralkodója volt, ráadásul jóval a korábban, fiatal korában már meg is koronázták ifjabb királyként, úgyhogy minden joga és lehetősége megvolt, hogy királyi adománylevelet adományozon Sátoraljóújhelynek, ez így történt meg. Ide is visszamehetünk, sőt korábbi időszakra is, hiszen a város nem úgy lett, hanem a honfoglalás környékén, ezen a vidéken hosszabb időre a 7 nemzetség valamelyik vezetése és az ő tábora itt telepedett le. Az, hogy mennyi ideig, azt nem tudjuk. Nem Sátoraljóújhelyről beszélek, hanem Zemplénről, a Bodrog közről. Így jöttek feljebb és feljebb a települések, így alakult ki Sátor elő, illetve az előző település, amely valahol a Bodrog partján, a Bibérsztanya környékén fekhet a mai tudásunk szerint. Az árvizek eredményeképpen, és a neve is mutatja, költözött fel egyre nagyobb magasságokba a település, így elérte a sátoros hegyeknek a lábát. A település körülbelül 100 méteren, tengerszint fölötti 100 méteren fekszik, ez a legalsó pontja, és persze indult a hegyek felé is, tehát 200-250 méter magasságig is vannak épületek, lakóházak. Ez megmentette a várost az árvizektől, és lehetőséget adott a további fejlődésre. Épült egy várunk, ami annak idején annyira központi szerepet játszott, magam is megborzongok, amikor elolvasom erről szóló történeteket, hogy 5. István már királyként is többször tartózkodott a várban, sőt gyermeke László és felesége itt próbált elmenekülni az őt támadó főurak elől, sőt a család másik testvére elől, akit Annának hívtak, és Anna hercegnő nagyon harcias menyecske lehetett, illetve már asszony, mert hogy az ő csapatai az ő irányítása alatt ostromolták meg a várat és fogták el a feleséget és a gyermeket, és vitték fogságba. Úgy kellett aztán később kiváltani. Tehát komoly perpatvarok voltak, de az is látható, hogy a középkorban, vagy a korai középkorban Sátoraljóújhely városának nagyon komoly központi szerepe volt az ország életében, vagy az ország akkori elitjének az életében. A későbbi időszakban ugyanazt az utat jártuk végig, amit általában a magyar települések, török-tatár egyformán dúlt minket, állítólag több tűzvíz is volt Sátoraljóújhelyben, de a döntéseket mindig jól hoztuk meg az én szívem szerint, úgy tűnik, hiszen a Rákóczi szabadságharcban kurucok, a 48-49 szabadságharcban természetesen pedig szemben Ausztriával magyarok voltunk. Ennek meg is ittuk a levét, mind a két történet végén, de talpra állt a település, lett megyeszékhely, fejlődött, kialakult egy vármegyei nemesség. Ez is fontos, de kialakult egy komoly értelmiségi csoport, réteg, amelynek kisugárzása volt, művészek, írók, költők, építészek tolták előre a várost, és jutott el oda, amikor a 18. században Fényes Újhely nevet kapott. Ezt nem önmagára aggatta a település, hanem a település fejlődése, életvitelszerűsége, rendezvényei, hangulata, mondhatjuk úgy is, hogy a környéken élők központjaként kellett, hogy ráragadjon ez a név, amire azt tudom mondani, hogy példátlan büszkeség lehetett, különösen az akkori megyei és városi vezetőknek, mert hogy ez az ő sikerük volt, és persze minden embernek a sikere, aki ebben a városban élt, kereskedett, szőlőt művelt, bort forgalmazott, és aztán később beinduló céhek után beinduló üzemekben is vezetőként vagy munkásként részt vett.
Olyan nevek fémjelzik ezt a várost, mint amilyen az Andrássyak, Kossuth, Kazinci, Rákócziak, és még sorolhatnánk. Hogyan hatnak ők a mai élő emberekre? Mi az, amit itt hagytak? Mi az, amivel gyarapították ennek a városnak a múltját, az értékeit?
Mindegyik történelmi személyiségünknek megvan a maga csomagja, amit hozzátett ahhoz a kincses ládához, vagy abba a kincses ládába rakott, ami a városnak az értékeit jelenti. Nem mindig tudatosan, hiszen Rákóczi Ferenc Tiel térség legnagyobb földbirtokosa volt, és a leggazdagabb, legnagyobb területekkel bíró magyar főnemes. Az sem a szabadságharcot, sem az utána való munkásságát nem önmagában egy-egy település javára képzelt el. De építkeztek belőle az itt élők. Építkeztek a tartásából, attól, hogy mindent fel tudott adni. Attól, hogy nem csak bort ivott és vizet prédikált, hanem vizet ivott, ha kellett, és ha lehetett, akkor persze bort is. Kossuth már egy másik kategória, Kossuth már kinyilvánította az iránti vélekedését, hogy ő büszke, újhelyi büszke magyar embernek tartja magát. Andrássy szintén ő követ volt, Zemplén vármegye követe volt, tehát mondjuk úgy országgyűlési képviselő, nem véletlenül innen, és nem véletlenül Sátoraljóújhely választókerületből. Biztos, hogy képviselőként is dolgozott, mondjuk úgy mai szóval lobbizott Sátoraljóújhelyért. A kihatás, a kisugárzása országos jelentőségű, és örülünk annak, hogy Kossuthot, Kazincit is összekötik, Andrássy Gyulát összekötik Sátoraljóújhely nevével. Törekszünk is rá, mert hiszen intézmény névválasztása, megemlékezések mind-mind életben tartják a személyiségeknek a megismerését, illetve értékeiknek, a tudásuknak, életútjuknak a továbbadását a fiatalok számára, de biztos, hogy önmagukban csodát nem tudtak volna tenni. Ehhez kellettek az Éva család, ehhez a Balázsháziak kellettek, ehhez az a nemesi osztály, akár a vármegyét nézzük, akár a várost, amelyet lehet gentrinek mondani. Bizonyára volt közöttük olyan, aki hagyományosan vagy jogász lett, vagy pedig állami apparátusban dolgozott, és egyébként meg jól kártyázott, és átengedte az életét. A munkahely már amennyit dolgozott, de összességében látom, olvasom, elég a lexikont fellapozni. Az emberek többsége, ezeknek az embereknek a többsége nem ilyen volt. Elhivatott, és ami nagyon-nagyon szép dolog, összességében jó szándékú, ember szerető, társadalom szerető, empátiával bíró személyek, személyiségek, családok voltak. Most ők voltak az a sok esetben talán névtelenek tűnő háttérország, amely valóra váltotta ezen nagy egyéniségeknek az elképzelését, vagy apró pénzre váltotta.
1920-ban megpecsételődött a város sorsa.
Addig minden rendben volt. Természetesen sosem úgy fejlődik, vagy él egy település, hogy húzunk egy vonalat, és az mindig fölfelé megy a grafikonban, hanem úgy megy, mint egy tengeri hullám, hogy hol felfelé ágazik, hol hullámvölgyben vagyunk. De mégiscsak a perspektíva az jó volt. Sajnos 1920-tól ez merőben megváltozott. A megyés és a település is elveszítette területe háromnegyed részét, lakossága 50-60%-át, és leginkább a legfájdalmasabb a továbbfejlődési lehetőségét. Ennek az lett az eredménye, hogy a város egy bezárt érzetet kapott, amiből helyjel közel ki tudtak térni nagyszerű polgármester elődeink, például Orbán Kálmán ebbe az időszakban, óriási fejlesztéseket hajtott végre, például a színházat akkor építették meg. Sok minden történt, ráadásul néhány éven keresztül a megye egy része újra visszakerült hozzánk, új hely eredeti területét visszakapta. 1945-től, amikor visszaálltak a Párizs melletti békekötés általi határok, onnantól már 1990-ig a fejlődésre nem ítélt települések, városok kategóriájába tartoztunk. Volt ipar, volt kereskedelem, volt látványos munkanélküliség és 100%-os foglalkoztatás papíron. Gyakorlatilag olyan önálló életelés nagyüzemek, amelyek a saját általuk gyártott termékük eladásából nyereségesen üzemelhettek volna, mondjuk 1990 után is, alig-alig voltak. Ebből a helyzetből kellett valamit kihozni. Erődeim dolgoztak is rajta, első polgármestert emelném ki, Katona Rezső urat, aki nagyon-nagyon komoly feladatot kapott, hiszen a rendszerváltás után ebben a városban, vagy bármelyik városban Magyarországon polgármesternek lenni, ha nem volt leányállam. Utána a következő polgármester, Laszkó Károly, próbálta a maga lehetőségeim belül előre minél települést, helyjel közel, kisebb nagyobb sikerekkel ez megtörtént, és aztán 98-ban jöttünk mi, kollégáim is én, amelynek összetétele, a kollégák összetétele, testület összetétele sokat és sokszor változott, de egy más sebességre próbáltunk kapcsolni, és elérni azt, hogy a városnak visszaadjuk először a tartását, másodszor közösséget formáljunk, harmadik büszkeséget adjunk az új hely embereknek. Meg kell mondjam, ez a része érdekesen sikerült. Azok, akik új helyiek és elszármaztak a városból, rettentő büszkék, és írnak, és mondják, és ők mindenkinek reklámozzák a települést, a kalandparkot, és mindent, ami van. A helyieknél ez a büszkeség egy kicsit hektikus, és egy kicsit heterogén, van, aki büszke, van, aki nem, de azt gondolom, hogy nincs ez másként máshol sem. Kipipálhatnánk, mint ahogy a munkahelyek teremtését is, hiszen nagyon jól állunk. Ugyanakkor új kihívás előtt állunk. Az újat azt inkább úgy értem, hogy mondjuk 10 éves távlatba visszamenőleg is új kihívás. A fiatal értelmiség, a fiatal alkotóerő, a fiatal szakemberek, és most nem csak a diplomásokról beszélek, hanem a szakemberekről, akik a szakmának a tudói, azok a jobb megélhetés reményében, és ki is ítélhetné el őket ezért, senki. Olyan vidékeket Magyarország nyugati részén, vagy a határon túl Nyugat-Európa felé, vagy Nyugat-Európában választanak, ahol jobbak a lehetőségeik. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez rendben van, csak ugyanakkor a városban, városi vezetőként azon törjük a fejünket, hogy generációs kihagyás lesz. Ki fog maradni egy, akár adott esetben két lépcső is, és lesz egy idősödő szakember réteg és értelmiségi réteg, amely még alkot és dolgozik, de már egyre kevesebbet lehet számítani rá. Van egy 18 év alatti, 20 év alatti felnövekvő generáció, akire majd számíthatunk, és közben pedig ott lesz egy nagy űr. Pontosan az javakorabeli, a dolgozni tudó és akaró hölgyek és urak, azok, akik hiányozni fognak, vagy csak kismértékben vannak meg. Ez egy olyan kihívás, amelyre nem voltunk felkészülve 1990-ben sem, és utána sem, és mindent elkövetünk lakás kedvezményprogrammal, újhelyi munkahelyteremtési programmal, hogy az első munkahelyet a fiatal ember és ebbe a hölgyek, urak persze beléretendők megkaphassák ebben a városban. Hogy ösztöndíjat adjunk akár Bursa Ungarikát, akár a város részéről is mindazoknak, akik jó tanulók, és különösen azoknak, akik itt képzelik el a jövőket, tehát vissza szeretnének jönni.
Kedves hallgatóink, Szamosvölgyi Pétert, Sátoraljaújhely polgármesterét hallották, akit a település várossá nyilvánításának 760. évfordulója alkalmából kérdeztünk, a riporter Jászter Beáta volt.